Az angyalok ezt mondták a pásztoroknak, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat embereinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 315. ének első és második verseit. A 315. ének így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Máté evangéliuma első részének 18-tól 25-ig terjedő verseiben. Ezt a szakaszt ülve hallgassuk figyelemmel. A Máté írása szerinti evangélium első részének 18. és következő verseiben így szól Isten igéje. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által: íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti: velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Isten áldása legyen a szívünkbe fogadott igén, válaszoljunk arra imádsággal. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, hálásan köszönjük, hogy megélhettük ezt a karácsonyi ünnepet is. Köszönjük, hogy egyáltalán vannak ünnepek a hétköznapjaink között. Bevalljuk őszintén, hogy elfelejtettünk ünnepelni. Olyan nagy a pörgés bennünk és körülöttünk, hogy nehezünkre esik megállni, sőt leborulni előtted, és csak rád figyelni. szeretnénk most mindent letenni a kezünkből, a szó átvitt értelmében is, és téged kérünk, hogy te munkálkodj bennünk. Olyan nagy szükségünk van rád. Köszönjük, hogy karácsonykor te jöttél utánunk. Olyan érthetetlen csoda ez, Istenünk, hogy mi fordítottunk hátat neked, és te közeledtél hozzánk. Mi lázadtunk föl ellened, és te jöttél utánunk Jézus Krisztusban. Nélküled a pusztulás válna ránk. Köszönjük neked, megváltó Urunk, hogy azért jöttél, hogy életünk legyen, sőt, bőségben éljünk. Olyan sokat panaszkodunk a szükségünk miatt. Bevalljuk erőtlenségünket. Olyan hamar elfogy a békességünk. Olyan sokszor csak képmutatás az úgynevezett szeretetünk. Annyira hiányzik az öröm, a megalapozott reménység a szívünkből. Köszönjük, hogy te mindezt elhoztad karácsonykor. Áldunk azért, mert noha gazdag voltál, szegénnyé lettél, hogy mi a te szegénységed által gazdagokká váljunk. Gazdagíts meg minket, kérünk. Segíts ezt a csendes órát is úgy eltölteni, hogy tartjuk a kezünket, hogy legyen hova tenned az ajándékokat. Könyörülj rajtunk, hogy merjünk hinni neked, és tudjunk hinni benned. Hadd találjunk vissza igazán hozzád, és teljesedjék ki az életünk. Kérünk, hogy te magad beszélj velünk az írott igén meg annak a hirdetésén keresztül, és az ige teremtsen igazi hitet a szívünkben. Hadd legyen nekünk valódi, teljes, igazi életünk, örök életünk már itt. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Jézus szavaival hirdetem. Úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Énekeljünk egy szép karácsonyi éneket, lehetőleg mindnyájan, segítsünk azoknak, akik előtt nincs énekes könyv, hogy legalább a szövegét tudjuk együtt imádkozni. A 324. ének első, második és utolsó verseit énekeljük. 324. első, második és ötödik. Örvendjetek keresztjének, nyíljatok meg nyelvek és szívek. Így ülve maradva egy perce még csöndesedjünk el. Köszönjük a te nagy ígéretedet, Istenünk, hogy a te igéd nem tél hozzád üresen, hanem elvégzi, amit te akarsz általa. Kérünk, hogy az, ami itt elhangzik, legyen olyan ige, ami a te szádból származik. Amen. Isten igéjét hallottuk az imént Máté evangéliuma első részéből. Még egy mondatot szeretnék olvasni Pál apostolnak Korintusba írt második leveléből. A második levél 8. részének 9. verse így hangzik. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Kedves testvéreim, az a jó ige hirdetés, amelyikben egyetlen bibliai igazság bomlik ki, és nem amelyik mindenféléről szól. Mi is törekszünk erre. Most azonban mégis három különböző megfigyelést szeretnék egymás mellé tenni. A közös bennük az, hogy mindhárom karácsonyhoz kapcsolódik, és az első kettőnek a megoldása a harmadikban van. Az első az Úr Jézus földi családjával kapcsolatos. A Biblia leírása szerint Jézus emberi testének a fogantatása Isten teremtő munkája volt. Ha Isten meg akar valósítani valamit, azt kimondja. A Biblia sok helyen szól erről, hogy Isten beszédének, igéjének teremtő ereje van. A mindenség történet hajnalán Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Amit ő kimond, az megtörténik. És a Biblia leírása szerint Jézus emberi testének a fogantatása is így történt. Isten azt üzente Máriának, hogy várandós leszel, fiút szülsz, nevezd Jézusnak. És akkor fogant meg Jézus emberi teste Mária méhében. Olyan jó, hogy ezt éppen egy orvos írja le. A négy evangélista közül a legrészletesebben Lukács adja elénk Jézus fogantatásának a történetét, és ebben a leírásban, tessenek elolvasni a Lukács evangéliuma első részében, nyilvánvaló, hogy nem szexuális cselekmény történt, hanem teremtés. Isten szavára létrejött valami, valaki, ami, aki addig nem létezett. Igen ám, csak Mária menyasszony volt. És amikor József megtudta, hogy a menyasszonya áldott állapotba került, akkor nehéz helyzet elé állt. Az akkori szokások, sőt törvények szerint két lehetősége volt. Vagy felbontja a kapcsolatot vele, vállólevelet ír, és ezzel Máriát egy életre erkölcsileg lehetetlenné teszi. Ma így mondanánk, kidobja az utcára. Vagy pedig komolyan veszi a mózesi törvényt, és megkövezik. És az első követ Józsefnek kell rádobnia. Mind a kettő borzalmas, még rá gondolni is. Különösen, mivel szerette Máriát. És amíg azon gyötrődik, hogy hogyan döntsön, olvastuk az igéből, hogy Isten üzen neki, és azt mondja, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Na de hát ki hiszi ezt el? Meg egyáltalán hogy kell ezt érteni? Miről van itt szó? És ha ezt komolyan veszi József, mit szólnak hozzá? Ez akkor is nagy súllyal esett latba. Mit szólnak hozzá? Hogy ő így reagál erre a hírre, hogy Mária várandós, nem úgy, mint bármelyik másik férfi, aki egy kicsit is ad magára. Mit csinál József? Ezt olvastuk a befejezésben. Amikor felébredt, úgy cselekedett, ahogyan az Úr parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Vállalta a menyasszonyát várandósan is, elhitte, amit Isten mondott, de nem éltek házas életet addig, amíg Jézus meg nem született. Utána igen, tudjuk a Szentírásból, hogy Máriának és Józsefnek 4 fia született még utána, és több leány testvérük is volt, akiket nem sorol föl név szerint a Biblia. De a fiúk itt vannak a Márk evangélium a 6. részében, Jakab, József, Júdás, Simon, és itt élnek közöttünk az ő húgai is, mondják a názáretiek. Mi történt itt tehát? Hirtelen válságba került egy kapcsolat, egy jegyesség, ami akkor már majdnem házasság volt, csak éppen még nem volt lehetséges együtt élniük, és minden akkori értékítélet szerint el kellett volna válniuk, de nem váltak el. Együtt maradtak. És ennek az árát ebben az esetben a férfi fizette meg. József vállalta az ezzel együtt járó szégyent, megaláztatást, a megjegyzéseket, amiket a háta mögött, talán a bátrabbak a szemébe is megmondtak, mert a magatartása eltért a megszokottól, egészen más volt, mint amit a közvélemény sugallt volna. És vállalta ezt az önmegtartóztatást is, ami Jézus születéséig terjedt. Miért vállalta? Mert ezt mondta Isten. Volt bátorsága tartani magát Isten szavához, gyönyörű ez a megállapítás, mindent egészen úgy cselekedett, ahogyan az Úr megmondta neki. És együtt maradt egy házasság, együtt maradt a család, és ez a család meleg fészek lett sok testvér számára. Tudjuk, hogy Jakab, Jézus legidősebb féltestvére, az első gyülekezetnek, a jeruzsálemi ősgyülekezetnek a vezetője volt, és ő írta a Jakab levelét, ami bekerült a Bibliánkba is. Azért érdemes ennél megállni, mert ma feltűnően sok gyenge ember van, akik nem tudnak, nem akarnak, nem mernek szembe úszni az árral, a szennyes árral. Egyre többször lehet azt hallani, hogy tévedtem, amikor a párommal házasodtunk össze, most lettem igazán szerelmes, elválunk és újat kezdek. Vagy elválás nélkül kialakul egy új kapcsolat. Vagy azt mondja valaki, hogy nem vagyok még annyira idős, hogy ne kezdhetnék újat, szeretnék még élni egy kicsit. És azóta mi a helyzet? A szemünk láttára megy tönkre ez az ember, mert hol otthon alszik a feleségénél és a gyerekeinél, akiket szeret, hol a szeretőjénél alszik, meg a közös gyerekükkel játszik, mert azokat is szereti, ő pedig már saját magának az árnyéka. Még élni akart, és közben gyilkos, sőt öngyilkos lesz a szó bizonyos értelmében. Bátorítson minket József magatartása, és adjon bátorságot mindenkinek, akinek válságba kerül az emberi kapcsolata, különösen ha az házasság. Mert kísértések mindig lesznek. És mindig lesznek olyan hitvány emberek, akik felkínálkoznak új partnerként. És akik kibicként olyan tanácsot adnak, ami nem számol sem a gyermekeink boldogságával, sem a miénkkel. De meg lehet állni. Ez a karácsonyi történet egyebek között ezt is bizonyítja. És a hűség, a ragaszkodás, az áldozatvállalás olyan befektetés, aminek nagy hozama van, hosszú távon. Lehet, hogy le kell mondani valami azonnali élvezetről, de ez a hozam hosszú távon békesség, egészség, boldogság, meg másoknak a boldogsága is. Szeretnék bátorítani mindenkit, mert egyre több gyenge emberrel vagyok kénytelen találkozni. Legyen bátorságotok engedelmeskedni Isten igéjének, ahogy itt József tette, mert azt Isten gazdagon megáldja. Merjünk lemondani valami pillanatnyi gyönyörűségről, hosszú távú célok és áldások érdekében. Jézus szavai ebben az összefüggésben is igazak és érvényesek ma is. Aki meg akarja tartani a maga életét, biztos, hogy elveszti azt. Aki kész elveszíteni az életét, én éltem, mondja Jézus, az megtalálja azt. A másik jelenség egészen más. Azt mondja valaki néhány nappal ezelőtt, ez a karácsony előtti teljesítmény kényszer olyan feszültséget szül bennem, hogy 24-e felé már alig bírok élni. Ezért menekülök el karácsony napján a templomba. Megkérdeztem, hogy mit élt ezen, hogy teljesítménykényszer. És sorolta. Azt, hogy mindent kell. Vásárolni kell, ki kell találni valamit, hogy kinek mit, értelmetlenül erőnk fölött költekezni kell, be kell csomagolni, föl kell adni, el kell vinni, és mindezt határidőre, 24-e előtt, közbe takarítani kell, szükségtelenül sokat sütni, főzni, és ráadásul örülni kell, annak is, amiben semmi örömömet nem lelem egyébként, és viselkedni kell, a kiállhatatlan rokonok előtt is jó képet kell vágni, évente egyszer találkozunk ilyenkor, az ember nem járathatja le magát, és az ettől való félelem, hogy nem járathatom le magam, hogy eleget kell tenni, nem szabad szégyent vallani, ez elviselhetetlen feszültséget jelent. Azt mondják a lelki elsősegély szolgálatnál dolgozók, hogy ilyenkor naponta 8-900 hívás érkezik, és a legtöbbször ilyen feszültségről panaszkodnak az emberek, meg arról, hogy nem bírják már tovább, és félnek a kudarc élménytől, hogyha valaminek nem tudnak megfelelni. Én úgy gondolom, hogy azért erről is józanul kellene gondolkoznunk. Hát miért kell? Lehet azért szépen is ünnepelni. Lehet értelmesen, mértékletesen, józanul vásárolni. Lehet őszintén is szeretni egymást. És ha az az ajándék valós szükséget elégít ki, akkor öröm mindkét félnek. Ha meg valami szerény jelzés arról, hogy szeretlek, fontos vagy nekem, akkor is öröm mindkét félnek. Néha azért magunkat hergeljük bele ebbe, hogy kell, és valami teljesítmény kényszerben tönkre megy az ember. Isten a benne bízóknak szabadságot ad. Aki tudja, hogy mit miért tesz, és miért nem tesz, az szabad marad. És mondhatnak az emberek, amit akarnak, ha megvan győződve arról, hogy mi helyes, mi szükséges, akkor békesség van a szívében. És itt érkezünk meg a harmadikhoz, a legfontosabbhoz. Ha ezt a kettőt nem mondtam volna el, önmagában is megáll, ami most következik. Tudnilik, a karácsony lényege az pontosan az ellenkezője ennek a teljesítménykényszernek. Isten azért jött utánunk Jézus Krisztus személyében, mert szeretettel visszahív magához, és meg akar ajándékozni. Nem kell teljesítenünk semmit. Nem kell felmutatni, nem kell megfelelni semminek, csak felelnünk lehet az ő hívására. Azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terheket hordoztok, és én nyugalmat adok nektek. És erre lehet ez a válasz, hogy jövök, Uram. Azt mondja, tartsd a kezedet, amit egyébként ökölbe szorítasz, vagy zsebredugsz, vagy állandóan végzel valami munkát vele, tartsd egyszer felém, és ajándékokkal rakom tele. És erre lehet azt felelni, hogy köszönöm szépen, Uram. És nem kell okoskodni, hogy na de én ezt nem érdemlem meg, nem dolgoztam meg érte, nem szolgáltam rá, nekem nem jár semmi. Ez egyébként mind igaz, bár komolyan vennénk, amikor ezt mondjuk, hogy nekünk nem jár semmi jó Istentől. Nekünk az ő igazságos ítélete járna csak. Na de éppen ezt bizonyította be karácsonykor és azóta is, hogy ő ad sok olyan jót, amit nem érdemlünk meg, és nem azt adja, amit megérdemelnénk, az ő igazságos ítéletét. Ezt nevezi a Biblia kegyelemnek. Ad, olykor kérés nélkül is, sok olyat, amire nem szolgálunk rá, de amire szükségünk van, és nem úgy bánik velünk, ahogy megérdemelnénk. Tavaly karácsonykor arról volt szó, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azelőtt arról volt szó, hogy aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ez jellemzi a mi Istenünket. Nem kell teljesíteni, nem kell felmutatni semmit, nem kell megfelelni. Aki bízik ő benne, és imádja őt, az tarthatja az üres kezeit. Ő adni akar. Jézust, és Jézussal együtt mindent. És amikor valaki hittel megragadja ezt, vagyis amikor valakinek tényleges lelki kapcsolata alakul ki az élő Jézus Krisztussal, rábízza az életét és átadja az élete fölött az uralmat neki, az az ember megtapasztalja, hogy ez hiányzott nekem eddig. Nem sok mindenre van szükségünk, ő rá van szüksége mindenkinek. És benne mindent meglelünk, ahogy az egyik énekünk mondja. Mert ő maga az életet hozza el. Amikor egyszer röviden bejelentette a programját, Jézus ezt mondta, azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Ez a karácsony lényege. Jézus nélkül koldus szegény mindenki. Ha idézeteket mondanék még az elmúlt napok beszélgetéseiből, félelmes illusztrációkat látnánk arra, hogy tessék elhinni, hogy nincsen erőm, hogy én már tudom, hogy hogy kellene élni, de nincsen akaratom, hogy hiába van meg mindenünk, ami a legszükségesebb, de nem tudunk örülni neki, nincs. Nincs erő, nincs akarat, nincs öröm, nincs békesség, nincs szeretet, nincs telen koldusok vagyunk Jézus nélkül. És aki ővele kapcsolatba kerül, annak egyszerre olyan lelki gazdagsága lesz, hogy a legtermészetesebb módon másoknak is továbbad. És tud adni. És az utolsóját is odadja, és az Isten gazdagon pótolja neki mindig. Erre is lehetne mondani sok szép példát. És hiába halmozunk akármit, a hiány érzete mindvégig megmarad annak, aki Jézussal nem találkozott még. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Erről szól alapigénk is. És azért olvastam föl Pál apostol leveléből ezt a mondatot, mert a karácsony lényegét csodálatos tömörséggel összefoglalja. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Megint az ő kegyelmét említi először. Mi a kegyelem? Ad nekünk sok jót, amit nem érdemlünk meg, de szükségünk van rá, és nem adja meg azt, amit megérdemelnénk, az ítéletet. Ezt Jézus szenvedte el, és vállalta magára. Pedig ő gazdag volt. Annyira gazdag, hogy azt olvassuk róla, egyenlő Istennel, hogy ő általa és őre jár nézve teremtetett az egész világ mindenség, hogy hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, hogy rászólt a tomboló viharra, és mint egy rossz gyerek megcsöndesedett, szólt a gyógyíthatatlan betegnek, és meggyógyult. kihívta a sírból a 4 napja eltemetett Lázárt, és az kijött. Isteni teljhatalommal, amit mi elképzelni sem tudunk, és ma is ezzel a hatalommal uralkodik. És milyen szegény élet? Olyanná, hogy karácsonykor egy istállóban látta meg a napvilágot. Hogy utána is hajléktalan maradt. Azt mondja egyszer a tanítványoknak, hogy még a róka is bebújik egy lyukba, és a madárnak is van fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. És amikor fiatalon kivégezték, megfosztották még a ruháitól is. És megfosztották minden emberi méltóságától. Szemen köpték, fölpofozták, összeverték, és amikor meghalt a kereszten, mint egy rabszolga, úgy fejezte be ezt az életet. Miért, ha semmi bűnt nem követett el? Itt van alapigényben. Érettetek. Gazdag létére szegényé lett, érettetek. Ez a kulcsszó ebben a mondatban. És aki ezt megélti, és bizonyos lesz abban, hogy mindaz, amiről a Biblia szól, Jézus születése, halála, karácsony, nagypéntek, húsvét, mennybe menetel, pünkösd, minden érettem történt. És azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött fiát elküldte a világba, hogy éljünk általa. Aki ebben bizonyosságot nyer, az lelkileg mérhetetlenül gazdag emberré válik. Áldom az Istent, hogy sok példát láthattam erre. Amikor egy koldus, szegény, örökké panaszkodó, magát sajnáló és sajnáltató ember egyszer elkezd adni, tovább adni, abból, amit ő is úgy kapott. Egyszerre telik neki. Telik megbocsátani, elengedni, szeretni az ellenségét is, tűrni, imádkozni személyválogatás nélkül bárkiért, önmagát is odaadni. A szabad idejét, az egészségét, hiszen ő is mindent úgy kapott. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett. Érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. És az ilyen embereknek lesz azután erejük, bátorságuk, lelki gazdagságuk szembeúszni az áradattal, és helytállni, mint József. És az ilyeneknek nem kell magyarázni, hogy nem az a férfias férfi, aki tud ordítozni, esténként illumináltan hazatámolyogni, másokat örökké szidni, hanem aki tud helytállni csendes hűséggel ott, ahova Isten állította. A párja mellett is, a munkájában is, és ha van hite, a hitéért is. És az ilyen emberek átélik azt a belső szabadságot, hogy semmiféle kényszerbe nem lehet beleszorítani őket. Milyen teljesítmény kényszerrel akarnak megőrjíteni karácsony előtt? Én tudom, hogy mit teszek majd, és mit nem teszek, miért teszem, és miért nem teszem. És egyébként ki mondjon, amit jónak lát. És miért cselekszem így? Mert egészen aszerint akarok élni, amint az Úr megmondotta. Isten a Szentírásban adott nekünk használati utasítást az élethez. És Jézus Krisztusban megadja magát az életet. Utána már csak élni kell. Biblia így mondja, hogy járni kell azon az úton, amit ő helyezett elénk. És szabad könyörögni azért, hogy adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és szeressem szent igazságodat. Egészen aszerint cselekedett, ahogy az Úr megmondta neki. Jézus gazdag lévén szegényé lett, éltünk karácsonykor, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Adja Isten mindannyiunknak ezt a kifogyhatatlan lelki, szellemi gazdagságot, hogy tudjunk gazdagítani másokat is. Ezt azonban, azt mondja a Biblia, vele együtt adja. Van egy karácsonyi énekünk, amelyik ezt az igét fogalmazza meg. Énekeljük ezt el imádság előtt, a 307. ének első és második verseit. Jézusról mondja ezt, hogy megalázta magát, hogy felmagasztaltasson. Ő szomorkodott, hogy vígasztaljon, szegénységben élt, hogy gazdagítson. Az első verse így kezdődik, dicséretet mond nyelve mindennek. Imádkozzunk. Istenünk, bevalljuk, hogy annyira megszoktuk már a panaszkodást, hogy szinte le is mondtunk arról, hogy lelkiekben gazdagok lennénk. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Áldunk téged, Jézus Krisztus, hogy kimondhatatlan gazdagságot hoztál el erre a földre a benned hívőknek. Köszönjük, hogy a te tulajdon békességedet ígéred nekünk, amit ez a világ nem tud adni, de nem tud elvenni sem. Áldunk azért, hogy a te örömödet kínálod mindenkinek, aki bízik te benned, hogy a mi örömünk teljes legyen. Köszönjük, hogy nem a külső körülményektől kell, hogy függjön a békességünk és örömünk, hanem a veled való közösségben van annak a titka. Segíts el minket valóságos, működő, lelki közössége veled. Adj bátorságot, hogy higgyünk neked, ahogy József tette annak idején. És add, hogy mindennapi történés legyen az, hogy mindent egészen úgy cselekszünk, ahogyan te mondod, ahogyan a te igédben olvassuk. Adj nekünk szomjúságot a te igéd, gondolataid, igazságaid megismerése után. És add, hogy ne csak tudjunk sok mindent, hanem ahhoz igazítsuk folyamatosan a gyakorlatunkat. Köszönjük, hogy ezt is testté lételeddel tetted lehetővé, Úrunk Jézus Krisztus. Könyörgünk azokért, akik különösen szenvednek valamilyen szükség miatt. Könyörgünk a nélkülözőkért, betegekért, félelmek között élőkért, gyűlölködőkért, és könyörgünk azokért, akik sokféle emberi szükségen igyekeznek enyhíteni. Hadd tartozzunk mi is ezek közé. Segíts, hogy örömmel adjunk tovább mindent, amit mi is úgy kapunk tőled. Engedd átélnünk azt a csodát is, hogy az Isten szeretete töltessék ki a szívünkbe, a Szentlélek által, aki adatott nékünk. könyörgünk hozzá gyülekezetünkért, népünkért, adj lelki felébredést sokaknak, és a te szent lelked vezessen minket, hogy a te küldetésedben járva a karácsony örömhírét, meg a tőled kapott szeretetet örömmel tudjuk továbbadni. Segíts most ebben a csendben őszintén imádkozni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úrasztalát megterítettük, akik már otthon készültek, vagy most dőlt el a szívükben, hogy vendégei lesznek, azokat Jézus szavával bátorítom, aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Szeretnék a gyülekezet minden tagjának és családjának Istentől lelki áldásokban is gazdagon megáldott karácsonyt kívánni. Mielőtt azokat, akik nem tudnak itt maradni, áldással elbocsátjuk, énekeljünk egy örvendező karácsonyi éneket, a 318-at, jel minnyájan örüljünk és szívünkben vígadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát teljád, és adjon néked békességet. Amen.